Múlt héten a felnőtt lét nehézségeiről beszéltünk, ma viszont a hallgatók véleményeivel folytatjuk.
A felnőtt lét szomorú igazságairól beszélünk ma is, és ugye míg a múlt héten általánosságban beszéltünk erről, akkor most a ti kommentjeikkel és a reddites felhasználókéval folytatjuk. A kérdés tehát az volt, hogy mi a felnőtt lét legszomorúbb valósága, igazsága, és van, aki szerint az, hogy meg kell barátkozni azzal, hogy mégsem létezik első látásra szerelem, szerintem pedig sajnos nagyon is létezik több területen is. Nézzük csak meg például az a műsor első felében említett Magyar Péter és az ország viszonyát. Tehát én nem tudom, hogy Magyar Péter jó vagy rossz zsarú, fogalmam sincs, mert nem volt alkalmam még néhány sztorizgatásból eldönteni, de az biztos, hogy az első tippem az volt vele kapcsolatban, hogy a politikai ambíciói nem lehetnek komolyak, egy időre összekeverte a mi információészségünkből adódó kattintás számot a személyes népszerűségével, és tovább álmodta, és majd elmúlik, de az egyik online lap oldalán 33 ezeren válaszoltak arra a kérdésre, úgy egy hete, sem jobb oldali, sem bal oldali nem volt a lap, hogy szavazná Magyar Péter pártjára. Ebből számomra döbbenetes módon 85%, tehát mondjuk 28 ezer ember körül, de számoljátok ki, igent mondott valakire vakon, aki eddig lényegében csak sztorikat erősített.
Akiről két hete hallott először.
Igen, egy programmal vagy a még utalások szintjén sem állt elő, és a szava hihetőségét, megbízhatóságát, munkabírását, stb. Ne, egyáltalán nem ismerjük. Tehát nem tudjuk, hogy velünk van éppen, vagy csak a Fidesz ellen. És aki, szerintem, aki azt állítja, hogy tudja, az téved, és pontosan úgy viselkedik, mint aki első látásra szerelmes tud lenni. És ami érdekes, és amiről beszélni szerettem volna, hogy mi lehet ennek az oka, mert szerintem az, hogy annyira vágyvezérelt sok a gondolkodás, hogy szeretnének mondjuk kormányváltást, és megcsillantja, aki megcsillantja annak a lehetőségét, hogy majd odavisz, akkor azt így kritika nélkül imádják. És ez történt szerintem Annó Márki-Zay Péterrel is, hogy a vágyaink koktélja egy ilyen kritika nélküli elköteleződéssel lesz azonos. És ha már a felnőtt kornál
tartunk... És hamar kihűl.
Én igen, és ezt nem gondolom, hogy ezt, majd meglátjuk, hogy ez felnőtt viselkedésre vál, és aztán ugyanez a helyzet lesz egy csomó személlyel, aki az örök szerelemben hisz, és hogyhogy nem megtalálja két hét alatt egy ismeretlenben. Persze aztán nyilván következő évben leesik a tantusz, szóval mindent összefoglalva szerintem létezik első látás a szerelem, viszont ez egy hiba, mert egy ilyen meggondolatlan elköteleződést akar, mert nyilván felfigyelünk időnként valami vagy valaki szimpatikusra, de ott nem az azonnali érzelmi bevonódás lenne a feladat, vagy a következő lépcső, hanem megvizsgálni, hogy az első észlelésem vajon jó irányba visz most, vagy épp csak egy fellángolás volt, amit az gyújtott be, hogy egy fontos célom találkozott valakinek a látszólagos szándékával, úgyhogy én azt mondom, hogy felnőtt dolog gondolkodni, hogyha már ennél a témánál vagyunk, mielőtt bevonódsz érzelmileg valamibe, vagy valakibe.
Több ponton nem értek egyet.
Parancsolj, kérlek.
Persze lehet, hogy úgy fogják megint érezni, hogy kötekszem, de én megfigyelek. Egyrészt nem meggondolatlan elköteleződés, mivel csak meggondolatlan, de nem elköteleződés. Ezek rövid ideig tartanak. Az nem elköteleződés, hogy 5 hónapig szimpatikus volt valaki. Elköteleződés akkor lenne, ha én mondjuk a mai napig egyháztartásban élnék Márki-Zay Péterrel azért, mert egyszer behúztam rá egy X-et. Megváltozik ez a fellángolás.
És hányan vannak, akik még mindig az ő csapatában vannak, vagy az, akik az első látásra szerelmüket.
De az elköteleződés külön érkezett, hogyha tartósan maradtak, versus a meggondolatlanság, az pedig az elején történik. Ugyanígy azt is ki kell jelentenem, hogy nem hogy létezik szerelem első látásra, hanem főleg első látásra létezik. És aztán van az a másik típusú, amikor a szerelmeddel évek óta együtt vagytok, és felépítetek valami teljesen más, ténylegesen megfigyelt, és valóságos ismérvek alapján egy vonzalmat, de az teljesen más, mint ez a meggondolatlan és illúziókból felfújt fellángolás. Szóval valójában az, amit a romantikus filmekben így összecsapnak, hogy úristen, meglátták egymást, és teljesen egymásba zúgtak, meg az, ami alapján ilyen 30 éves házasságokat hagynak ott valaki kedvéért, akivel utána 8 hónapig sincsenek együtt, azok azt gondolom, hogy első látásra történnek, és ezek több esetben nevezik meg ezt szerelemnek, mint bármi egyéb
más
esetben.
De jól teszik, szerinted, hogy ezt szerelemnek hívják?
Szerintem nem, mert azt gondolom, hogy ez két különböző dolog, és a két különböző dolognak tök jó lenne, ha nem kell, hogy külön neve legyen, mert nem a neve a lényeg, hanem tök jó lenne, ha meg tudnánk különböztetni, és mindenki meg tudná élni a másikat, és ezen a ponton kell kommentálnom azt, hogy azt mondtad, hogy felnőtt viselkedés. Én azt gondolom, hogy ne a felnőtt szót is egy picit túl magas polcra tesszük, amennyiben azt gondoljuk, hogy egy felnőtt ember meg tud különböztetni egy fellángolást, egy tényleges tényleges harmónia lehetőségétől. És 40 meg 50 éves emberek ugranak ki sokkal többet érő kapcsolatokból azért, mert a szeretőjükbe belelátják azt, hogy most már tényleg a következő 90 évet vele fogom tölteni.
Mert nem viselkednek hogy, felnőtt meg
hát, de akkor szerintem ne szórjuk olyan könnyen már ezt a felnőtt, tehát mindenki bizonyos funkcióiban felnőttként viselkedik, bizonyos funkcióiban nem. És valahogy
persze,
akkor így ezt igazságos megfigyelni.
Nem adjuk
szerintem
ajándékba az egész személyiséghez.
Szerintem rengetegen, és akkor tippelek egy fele, kétharmada az embereknek, nem él azzal a higgadsággal, hogyha egy nagyon hosszú évtizedes kapcsolatban őt éri egy olyan szél, hogy úristen, tininek érzi magát, akkor azt mondja, hogy én itt nem döntök semmiről, amíg 3-4 hónap el nem telt, és ha még akkor is ilyen hülye vagyok, akkor elhiszem, hogy ez valami nagyobb.
Én azt hiszem, hogy a magyarok már semmilyen illúziót nem őriznek az ellenzékkel kapcsolatban. Tehát azt érzik, hogy ez az ellenzék, ez nagyjából leesett, hogy ez ennek a hatalomnak a pillére. Hogy ez az ellenzék, ez éppen az alkalmatlansága által, éppen azáltal, hogy akinek itt valamennyi tehetsége, vagy valamennyi ambíciója van, az a Fideszben politizál. Akinek valamennyi pénze, vagy valamennyi hozzáadott értéke van, képessége van, az a Fidesz körül, a Fidesz holdudvarában üzletel. Aki itt ellenzéki, azáltal, hogy ellenzéki, azt kommunikálja, hogy a Fidesznek a harmadosztálya. De lehet, hogy inkább a negyedosztálya. És hogy itt súlyos osztálykülönbségek vannak, és nem is egy osztálykülönbség, egy átlagos ellenzéki politikus, meg egy tök átlagos kormányzati politikus között. És már semmelyik igazi ellenzéki érzelmű magyar nem gondolja, nem hiszi, hogy akár Gyurcsány, akár Fekete Győr András le fogja tudni váltani az Orbán Viktort. Tehát az következik ebből, hogy elkezdenek a fideszesekben, a egykori fideszesekben, volt fideszesekben, Fideszből kiábrándultakban bízni, hogy esetleg majd ők, akik ismerik a hatalmat belülről, akik elég profik ahhoz, hogy a Fideszhez csatlakoztak, ők esetleg egy nap Orbánnal szembefordulva megváltoztathatják ezt a rendszert. Ez már nem azt jelenti, hogy a liberális magyarok egy liberális erőtől, vagy egy liberális Magyarország eljövetelétől várják a változást. Vagy a baloldali magyarok egy baloldali jelöltől, vagy egy baloldali politikustól, vagy egy baloldali mozgalomtól, egy baloldali szolidáris Magyarország eljövetelét óhajtják, hanem csak változást. Változást is, hogy persze mindig ez van, hogy a magyarok nem tudják elképzelni, hogy rosszabb jöhet, aztán mindig rosszabb jön, de most is így érzik a magyarok, hogy ennél nem jöhet rosszabb valamiféle változás. Tehát a Fideszen belül kell egy profinak, egy szőröstökű hatalomtechnikusnak végre Orbán Viktorral szembeszállni, és így lehet leváltani Orbán Viktort. És akkor itt van ez a Magyar Péter, aki kiszáll a Védés-Dac-szövetségből, a NER-ből, és pártot alapít, és szerepet vállal, és azt mondja, hogy akkor én ennek a sokaságnak, mint jobboldali, és hangsúlyozza, hogy ő jobboldali, az élére állok, és aki változást akar, az szavazzon rám, mert én közelről láttam, hogy mi az, amit le fogunk váltani. És ennek az embernek a képességeiben tudnak hinni, már itt régen nem morálisak az illúziók. Képességbeli illúziók nincsenek az ellenzékkel kapcsolatban. A morális illúziók végképp nincsenek, de legyen kormányképes, csak legyen kompetens. És ugye ez a Magyar Péter elég jól adja elő ezt a NER közeli elég jó képességeket villant, és a magyaroknak ennyi tulajdonképpen elég is. És akkor azt érzik, hogy oké, itt van ez az ember, aki itt és most azzal, hogy kiszáll a NER-ből, hát nem kevés pénzt, nem kevés befolyást, nem kevés hatalmat, nem kevés kreditet bukik. És óhajtja az ellenzéki sokaság elhinni, hogy ez az ember ez itt most egy elvi döntést hozott. Én is nagyon szeretném, hogyha Magyar Péternek ez a döntése egy elvi döntés lenne, hogyha ő úgy ráébredt volna, hogy mégiscsak demokrata, vagy hogy ami itt ebben az országban zajlik, az mégiscsak közgyalázat, de hát a felesége, vagy volt felesége, az az igazságügyminiszter volt, aztán később úgy nézett ki, hogy ő lesz az EP lista vezető. Hát ő nem akart ártani a volt feleségének, hogy a volt férjed kihívja Orbán Viktort, az alig ha jó ajánló levél egy ilyen hatalmi gépezetben, és nyilván nem akart ártani Varga Juditnak. Aztán amikor Varga Judit bejelentette, hogy visszavonul a politikától, ő 5 percre rákírta azt a nevezetes Facebook bejegyzést. Itt nyilván már meg volt írva, és most az az érzése nagyon sokaknak az ellenzékben, hogy talán már réges-régen meghasonult a rendszer működésével, csak nem akart ártani a feleségének, és itt jött el az alkalom, hogy kiszálljon, és hogy ezt megtegye. De hogy ő minden esetre kétféle jelet ad le. Az egyik az az, hogy ténylegesen fel van háborodva, hogy a magyarok zöme, de leadja azok annak a jelét is, hogy ő neki valójában van egy nagyon jól átélt személyes konfliktusa Rogán Antallal. És ez nem annyira tesz jót a mozgalmának, meg a mozgalma hitelességének. Mert hogy itt minden a rendszer és semmi a személy. Itt az egyetlen személy, aki fontos, és aki a személyében fontos, az Orbán Viktor. Mindenki más funkció, hatalmi funkció. Rogán Antal is egy hatalmi funkció. Az, amilyen Magyarországon a kommunikáció, az nem Rogán Antal bűne. Orbán Viktor rendelkezett így. Ha Orbán Viktor Rogán Antalt máshova helyezné, ha Rogán Antal helyére Orbán Viktor valaki mást helyezne, akkor nem ez lenne Magyarország kommunikációja. Azért ez a kormányzati kommunikáció, azért ez a bestializmus a magyar közélet, mert Orbán Viktor akarja így. Yeah. És én meg nem látom ezt a Magyar Péteren, ennek a meggyőződését, hanem azt látom, hogy az Orbán Viktorral kapcsolatban még mindig így bepárásodik a szemüvege, hogy jaj, hát a jó király. Miközben hát Rogán Antal, hát a gonosz, rossz tanács.
Van egy mező, amire nem lép, mert ott fél, hogy beszakad.
Na de ezzel az attitűddel viszont ezzel akarja harcba vinni az ellenzéki magyarokat az Orbán rendszer ellen. Ez elég. Még azt érzem, hogy még Magyar Péter sem döntött el teljesen, hogy ő itt a rendszerrel áll szemben, vagy a Rogánnal áll szemben.
Két megfigyelést szeretnék tenni. Az egyik, hogy látom a Magyar Péter posztjaiban, hogy találkozunk az Andrássy úton március 15-én, de egy házszámot nem mellékelt, hogy ott majd ott fogok John Travoltázni a Dózsa György úton, és aztán kiderül, hogy a Deák felüli végén lehetne pontosabb. Másrészt meg én csak érzem, hogy pártot alapít. Én azt gondolom, hogy nem hangzott még, vagy nem láttam még sehol a nevét, sőt, inkább azt láttam, hogy utalt rá, hogy egy meglévő kis pártot használnának fel az EP választáson való elindulásra, de a zászlóbontásból én is azonnal arra asszociáltam, hogy ez egy pártalapítás, vagy annak a bejelentése, de még mindig nincs konkretizálva, úgyhogy szeretettel várom március 15-én a híreket.
De zászlóbontásnál konkrétabbat mit akarsz még? Hát az egyértelmű, hogy egy pártra utal, vagy lehet még egy sportegyesület.
Igen, de az, hogy pártot alapít, az előbb hangzott el így, mint az, hogy uh-huh. zászlóbontásra hív. Uh-huh. Én a zászlóbontásról erre következtetek, de akármit hívhat zászlóbontásnak.
Lehet, hogy kibont egy zászlót.
Igen, ami be van csomagolva, mert a Temuról rendelte, és ugye narancssárga zacskó tudod ott így föl, egy unboxing tulajdonképpen.
De hát ezt én mondtam volna, akkor meg itt Leaut is tesztel volna. Valaki azt írja, egy éve voltam Mikulás, ami feldolgozhatatlan, ugye még mindig a felnőtt kor legszomorúbb igazságainál tartunk.
Vagy már megint.
Valószínűleg az öregedéssel való megbirkózásról szólt, inkább, mint a jelmezes szerepléssel kapcsolódó
ellenérzésekre. Most ő Mikulás volt, és miért lett szomorú?
Na, hát szerintem itt arról van szó, hogy az öregedéssel van baj, és én pont a hasonló érzések elkerülése miatt mondtam egy korábbi műsorban, de beöltözött.
És ezért szomorú, hogy...
Ő volt a Mikulás, és szerintem itt az a megoldás, vagyis én ezt nem tudom, melyik műsorban mondtam, de most ide is kapcsolódik, hogy mennyire fontos képesség azt a bizalmat gyakorolni, meg egyáltalán kifejleszteni magadban, hogy amivel átülsz az életnek az újabb és újabb székeibe, ami nyilván nehéz, mert megszületni is nehéz, és ez is valami hasonló, hogy mindig megszületsz, amikor nyugdíjas leszel, akkor is egy kicsit megszületsz, és sokszor szerintem elég még az ilyen problémás vagy idegeskedés ellen csak nem mantrázni olyanokat, hogy ja Istenem, mi lesz majd 60 évesen, hanem helyette olyanokat, hogy hát jön, ami jön, keresni fogom benne a hasznosságom és az elégedettségem, és ez a legtöbb és talán a legkevesebb is, amit ilyen helyzetekben tennem kell. Másképp meg tökre ez lesz a vége, egy igazságtalannak érzed 40 évesen, hogy te vagy a Mikulás, ami tök vicces
a tapasztalás
is lehetne. A Pörzsei Dávid
volt már Mikulás, na, aki hát 23 vagy 24 esett, éves.
És ugyanez az ember az, aki 35 évesen is a diszkóba támasztja a pultot, ami 26 évesen tök menő volt, de már 35 évesen lehet, hogy te vagy ott a creepy old guy, akinek így kimaradt egy pár fejezet. Vagy te leszel a plasztika függő idős nő, mert egyszerűen az új helyzetekbe való belépéssel, vagy az elengedéssel volt valami problémád. Szerintem létezik egy csomó ember, aki úgy döntött, hogy imádja, hogy ő lesz a Mikulás, és szerintem ők csinálják jól.
Hát simán. Én azt éreztem ebben, hogy vagy azért gondolja így, mert ősz szakálla van, ezért csak egy sapkát kellett felvennie, és így nem tudom hány éves a hallgató, vagy ezt aki ezt tudjuk. Írta, vagy pedig azért érzi rosszul magát, mert emlékszik arra, valakinek ez konkrétan emlékezetes, hogy rájön, hogy a szülei hazudtak. Hogy nem a Mikulás hozta a cipőbe a csokit, meg a virgácsot, meg az akármit, hanem valójában a szülei teszik oda, és ott megváltozik a bizalmi viszony valamennyire a szülőkkel, hogy már megkérdőjelezett, hogy és akkor mi van még, amit ők felvázoltak, hogy így működik a világ. Egy picit a faluban érzed magad, tudod, az M. Night Shyamalan filmből, hogy akikről nem beszélünk, azok ott vannak a fák között. És kiderül, hogy nincsenek ott. Tehát a Mikulásról azt mondod, hogy itt személyesen mindig ellátogat hozzád, és végül nem. És hogy ő ennek a hazugságnak a tovább örökítésében ebben a pillanatban kezdett el részt venni, ahogy ő beöltözött Mikulásnak.
Na, egyébként ez egy tök érdekes kérdés, hogy mit csinálja a gyerekekkel, meg a Mikulással, hogyha tényleg eljátszod azt, amit eljátszanak az óvodában, és eljátszik mindenki, akkor lesz egy nagyon fontos pillanat valamikor a tinédzserkor elején, amikor megkérdőjelezi a szava hihetőségedet. Bár a tinédzserkornak elvileg pont erről is kell szólnia, hogy megkérdőjelezi a gyerek, hát nem a szülők szava hihetőségét, de mondjuk a minden hatóságát, és lehet, hogy egy jó kis kiinduló pont, de nekem nem tetszik még mindig ez, hogy ezt eljátsszuk.
De nem ártalmas, tehát ez nem valami rettenetes, csak tudok olyanról, akinek ez tényleg fájdalmas volt, furcsa, hogy ebben, de jogos az észrevétel. Miközben, amikor meg elviszem őt a mesére, akkor elmondom, hogy azok csak beöltözött színész a Krokodil bácsi a Pán Péterben. Nem kell tőle megijedni és kiszaladni a nézőtérről, de a Mikulás az megjön a szánon, és repül, és az ajándékot ő csinálja, és körbeér az egész világon, és foglalkozik veled. Ugyanakkor kiszervezem azt is, hogy a büntetés, meg a fenyegetés, meg az ajándék megvonás, és a virgáccsal való pofozás, az sem én vagyok, hanem a Mikulás. Nem ilyen fontos a Mikulás, csak furcsa nekem, hogy miért nem lehet a Mikulás is egy ilyen... Konkrétan elmondott valami, hogy egy létező szeméről van ez a szokásunk, és akkor mi teszünk csokit a cipődbe, emlékezve arra a szentre, és egyébként nem ő hozza. Ha mindeközben a gyerekmatiné előadáson meg spoilerezek, hogy amit látsz, az nem valódi.
De lehet így szerintem, ez, ahogy te mondod, szerintem ez sokkal jobb.
Abba belegondoltok, hogy azt mondod, hogy te vagy az öreg fiú a DJ-ben, vagy az öreg fiú a diszkóban, 35 évesen, és ott azért ilyen 18-23 évesek vannak jellemzően, lehet, hogy megközelítik a 30-at, de azok a DJ-k, akiknek az 50 meg 60. szülinapját mi megünnepeltük az elmúlt 20 évben, ha így visszaszámolsz, akkor te, amikor szórakozni jártál 18-23 évesen, a DJ-k már akkor is 35-40 éves emberek voltak.
De az más státusz, az más pozíció.
Na, hát annál érdekesebb, hogy ő ott ugye egy ilyen emelvényen egy referencia személy, mi meg, mondjuk nem csaj vagyok, de ugye az öreg DJ fickó ilyen 16-20x éves tinik közé van felemelve, és bizonyos esetekben nem kell sokat tennie azért, hogy a vonzalmat ponttá értékesítsen.
Persze, a DJ az király.
Én azt hallottam, jó, nem tudhatom biztosan, de hallottam azt, hogy a DJ-knek a többsége az már látott közelről zenészt. Ilyen értelemben tényleg egy kivételezett kaszt.
Azt hiszem, hogy azt fogod elmesélni, hogy olyan anekdotákat mondanak, amilyeneket taxisok szoktak, csak a DJ-k esetében ez nagyobb számban igaz.
Néhány dobos meg énekes is látott már zenész.
Mit mondanak még?
Na jó! Igen, szóval a DJ az más státusz, de én emlékszem arra, hogy amikor 21-22 évesek voltunk és jártunk szórakozni, azért, aki ott volt már 10 évet, ott így ott felejtette magát, az a srácot, azzal szemben volt egy pici ellenérzésünk. Na jó, nézzünk egy hozzászólást. Nem lehetsz már önazonos, mert abból csak bajod lesz, írja valaki, megromlott kapcsolatok, kirúgás, rendőrségi ügyek. Na most ez szerintem tévedés, mert legyél önazonos, csak be kell hozni mellé az udvariasságot, ami mondjuk annyira talán nem trendi, de hogyha úgy hívnánk, hogy cheat code az önazonosság megteremtéséhez, meg megéléséhez, fenntartásához, akkor meg lehet, hogy divatba jönne. Én úgy látom, hogy mindenki szereti a saját magukkal, vagy az akár rossz tulajdonságaikkal jobban levő személyeket, mert ez tök felszabadító néz. És nekik köszönhetően te is elengedheted magad, és bevallhatod egy csomó helyzetben, hogy akár, hogy nem vagy valami jó, vagy valamilyen szempontból negatívan különleges vagy, úgyhogy szerintem ez maradjon, de nyilván nem fordulhat át az önazonosság mások bántásában, még minimális szinten sem. Tehát az önazonosság nem azt jelenti, hogy úgy élek, mint egy 3 hónapos, és körülöttem forog a világ, és mindenki alkalmazkodjon, mert én önazonos vagyok, hanem az, hogy ismerem magam, felvállom teljes egészében, hogy rühellem a karácsonyt, de a gyakorlatban még lesznek olyan helyzet, amikor a másik lesz a fontosabb, és látom, hogy anyukám mondjuk mennyire lelkes, és akkor önazonosan elmegyek, de azért, mert neki fontosabb, és tőlem kevesebbet veszel esetleg ez a történet. Tehát, hogy szerintem maradjon az önazonosság, nem jelenti azt,
nem
bukott az
meg.
Önazonosság ez elengedés.
Akkor feltörekvő értékelt viselkedés mintája az önazonosság. Tehát ez valami olyan, amit a VV szereplőktől hallasz újra és újra viszont. Tehát ez nem kivesző valami, hanem valami, amit még szélesebb körben értékelnek, és a szélsőségei azok, hogy hadd rugdossa a gyerekem a sípcsontodat, épp most fejlődik ki a személyisége.
Hát de ez a VV szereplő is, hogy én magamat adom, tehát leordíthatom a fejedet, meg leköphetlek.
Nem következik belőle nagyobb szabadság.
Mert én magamat adom, én legalább magamat adom.
Én ilyen vagyok, most játsszam meg magam?
Én nem játszom meg magam.
Itt az önazonosság kapcsán azt is észrevételezném, hogy az udvariasság az szerintem az nem önazonosság, és az udvariasság az pont az, hogy valaki más kedvéért lemondasz a szabadságfokod egy részéről. Nem biztos, hogy le kellett, de nagy biztonságot jelent az, hogy az iratlan társadalmi szabályok mentén egy bizonyos szűkebb koridoron belül tartod a viselkedésed, amíg nem derül ki, hogy most itt egyébként mi egy hangszeren
játszunk. Nagyon beszédes az udvariasságnak az etimológiája, hogyha a francia nevezéket vizsgálod, etikett.
Kurtizán.
Etikett, ez az etikának a huga. A kis húga,
kicsinyítőképzős
etika, az a kis dolgok erkölcse, amire nem erkölcs vonatkozik, csak szokás. Hogy tulajdonképpen az udvariasság az nem egy nagyon fontos dolog. Nincs erkölcsi tartalma annak, hogyha te modortalan vagy. De tulajdonképpen a belépő szintje, vagy az előszobája az erkölcsnek, a modortalanság egy bizonyos ponton, ha az már a másik embernek a nem pusztán a komfortérzetét, vagy a hangulatát, hanem már az integritását sérti, abban a pillanatban átlép és erkölcsi szintre lép. De hogy tulajdonképpen az udvariasság az egy kis dolgokban gyakorolt erkölcs, és aki a kis dolgokban szarik erre, az vélhető, hogy a nagy dolgokban is elég könnyen átlépi a határokat.
A szarás az a nagy dolog.
Jó, ez
csak
igaz.
Csak az ovit akartam említeni. Valószínűleg nem értettétek, és mégis visszakanyarodnék, hogy ne csak én legyek az, aki beröfögte hátul, hogy kurtizán. Tehát, hogy a kort, az udvar, innen származtatjuk. Angolul a courtesy, az az ilyen gesztus, udvarias meghajlásból, de lehet egy szívesség van, amikor ilyen értelemben használják, vagy figyelmesség, de a courtból van levezetve, ami az udvar. Uh-huh. És a kurtizán is az udvarból van levezetve. Csak szerettem volna felhívni a figyelmet, és ezért én jobban érzem magam, ha az udvariasságot nem használjuk szinonímájaként a helyes viselkedésnek. Az mindig kontextusfüggő, és nem az udvartól lehet ellesni, azt hiszem.
A vezetés mindig szórakoztatónak tűnt, most meg már utálom, írja valaki. Itt bár valószínűleg arról autó? Van szó, hogy na erről ezt akarom mondani, hogy valószínűleg arról van szó, hogy bármit könnyű megutálni a kötelező, és tényleg autót vezetni utál, de ugye átvitt értelemben lesz ez igazán érdekes, hogyha mondjuk utálsz vezetni, vagyis döntéseket hozni, akkor egyrészt jól megtalálnak majd azok, akik szeretik ezt csinálni, és szívesen építenek neked egy bábszínházat, ahol így lehetsz az egyik szereplő életed végig. Úgyhogy ha szerintem, ha az illető, aki ezt hozzászólt, azt veszi észre magán, hogy nem csak autót vezetni utál, hanem mondjuk dönteni is. Sokkal jobban szereti mondjuk férfiként, ha felszedik, ha megtalálják munkaajánlatokkal, ha jön egy ismerős egy autóval, amikor éppen kell, mindegy, hogy milyen. Tehát, hogy sok helyzetben jelen van a passzivitása a saját döntések helyett, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy biztosan kihoz-e mindent az életéből, vagy elégedette, mert sokkal inkább ilyen marionett mód ez, mint talán, mint felnőtt viselkedés. Úgyhogy a felnőtt kort én ebben a felvetésben úgy találom meg, hogy vezetsz-e, vagy sem, van-e ezzel gondod, vagy sem. Mert ugye a vezetés az olyan értelemben nagyon felelősségteljes dolog, hogy magadat kell hibáztatnod, és tök kényelmes, hogyha átadod másoknak, akkor már csak az ő hibájuk lehet, hogy a rossz irányba mentek.
Én még mindig nem értem, hogy autóról van szó, vagy vállalatról.
Hát neki autóról van szó, csak én próbáltam egy magasabb szintre emelni a társalgást, de örülök, hogy visszahúztad.
Mert a döntéshozással még nehezebbé, vagy még inkább nehezebb megkülönböztethetővé tetted a kettőt.
Orbán Viktornak nem terhes a vezetés.
Ügyes.
Az ivós játék részben.
Az, hogy vezetni döntéshozások sorozata, valószínűleg igen. Tök érdekes az, hogy én sem rajongok az autóvezetésért, mégsem hozok egy olyan döntést, hogy kiszállok belőle, mivel el kell jönnöm idáig, és a zavartalanság az inkább az autóban ér. Miközben 10-11 ezer forintból elközlekedhetnék, viszont ha összehasonlítom mondjuk az e-autóval, ahol ugyanúgy vezetnék, akkor semmivel nem vagyok beljebb, ha meg a taxival, akkor egy hét alatt költeném el azt a pénzt, amiben egyébként egy autó fenntartásra kerül, ami nem kevés, és úgy szeretnék megszabadulni tőle. Én a Robival ellentétben, én úgy különösebben nem élvezem az autóvezetést, sőt, teher, nagyon-nagyon ritkán van egy-két kedvenc kanyarom, és ott úgy így élvezem, hogy jaj, hogy suhan. És ezen kívül, de nem az autóhoz kapcsolódik ez, hanem az utazás. Az, hogy olyan dolgokat vállaltam, amihez oda kell menni és visszajönni, és ott lenni szeretek, de menni, azt nem. És akár ennek a hallgatónak is tanácsolom, hogy tegye értékessé saját maga számára azt az időt, amit ezzel az időpocsékolással tölt, és én például ilyen Damma beszélgetéseket hallgatok menet közben, de ha rühellek telefonálni, de ha muszáj valakivel beszélni, akkor az autóvezetésre elpocsékolt időt a nyomasztó, szükséges telefonálással összekötöm, addig letudom, és akkor így valamennyi hasznom lett abból, hogy egyébként várok arra, hogy innen odaérjek. Ami nekem ide 45 perc ide jönni, és ugyanannyi vissza, mint szerintem egy átlagos munkába járási idő. Egyébként, tehát nem...
Itt a főváros.
Jó, hát te 3,5 óra alatt érsz ide körülbelül, szóval nem panaszkodni akarok, csak ezt lehetne optimalizálni úgy, hogy 2 perc az egyik szobából a másikig elmenni, kinyitni a számítógépemet, és ugyanúgy beszélhetnék abba bele. Ehhez képest viszont igen, kidobott idő.
Csúszós lejtő is a végén, ott lesz az agyad egy tartályban, és már semmihez nem kell sehova se menni, hanem mindent valahogy virtuálisan valamiféle elektródán keresztül kell intézni, igaz?
És lehetne másolni az agyamat, és akkor nem csak annyit tehetnék meg, amennyi az időmbe belefér,
igen,
nem, hanem ezer ilyen biorobot vagy agyhalott embereket felvásárolhatok, hogyha nagyon gazdag leszek, és mindegyikbe klónozhatom az én akaratomat, és ők nekik még utasítást sem kell majd adnom, hogy én mit szeretném, ha csinálnának,
avatártestjeid lesznek, és annyi avatártested lesz, amennyit meg tudsz fizetni.
Na jó, de hogyan lesz ez végül?
Egyelőre erre se telik.
Orbán Viktornak ebben az országban pont azért van néhány.
Végül Orbán hibája.
Ennyi meg egy bambi.
Na, akkor szeretnék most a jövő karácsonyra, adok-e neked egy tanácsot ingyen, legyen egy olyan társas játékod, az a neve, miért Orbán hibája? És akkor az egyes szinten tök evidenciák lennének, húzni kell egy kártyát, és akkor mondjuk nincs mit enni. Az könnyű megérvelni, aki megérvel, és a másik csapat mondjuk nevet rajta, az kap egy pontot, és akkor a mondjuk hármas szinten, haladó szinten meg én nagyon elvont dolgokat kéne mondani, hogy kiukadt a téli gumim, miért Orbán hibája? Megérvelhetnéd akár most is.
Figyelj, szerintem ez a magyar politika. Nagyjából, nem?
Meg ez lehetne
a buzsítás. De várjál, de a másik oldalnak azt kell megérvelnie, hogy miért nem Orbán hibája.
Az lehet, hogy nehezebb, mert azért az, hogy ennyire kátyúsak a magyar utak, az általában egy állami finanszírozási döntésnek a kérdése, hogy a nagyobbakra telik, hogy azt betömjük, a kisebbekre nem. Az, hogy korrupcióval, elég szorosan összefügg az autópálya építkezés szerintem a miniszterelnök nevével, vagy legalábbis az édesapja vállalkozásával egy bizonyos időben, lehet, hogy régen volt, de lehet, hogy újra van. Továbbá az, hogy milyen minőségű aszfaltból készül az el, és kinek az érdeke, ez hogy túl... milyen cementet hoznak oda, és
pontos.
Ez nem a mi érdekünkhöz kapcsolódik, hogy ez az út tartós legyen, és ehhez a időjárási zónához legyen igazítva. Szerintem ez kifejezetten egy politikai
kérdés. Ezt nagyon jól lehozta. Jó,
túl jól kérdeztél, Eszter.
Nagyon rosszul kérdeztem. Összeesett anyám szufléja. Miért Orbán hibája? Ez most a tényleg négyes szint.
Figyelj, az a fűtőérték, amire cserélték a köbmétert a gázszámlákon, az pontosan összefügg azzal, hogy az a sütő, az már nem ugyanazt produkálja, mint amikor a Horváth Rozi azt a receptet leírta.
Úristen, ez tényleg jó az a játék. Nagyon...
És anyukád miért ilyen igénytelen, hogy egy ilyet eléd rak?
Orbán,
honnan leste ezt el? Honnan egyáltalán ez az ország, ahol ez elég? Ahol ez elég jó, egy ilyen hitványság, amit eléd rak. Ez honnan jött? Úristen. Ez magától lett?
Na most akarunk kiadni egy ilyen társas játékot, és a hallgatók most előre utalják el az összeget.
Persze.
Hogy
na Orbán Viktornak utalják el,
nem
nekünk.
Semmit, amíg legalább 1000 darabot el nem adtunk, úgyhogy szeretném tudni, hogy mi a helyzet. Ez legyen egy ígéret. Valaki csinálja meg a hallgatók közül a Kickstarter oldalt, hogy
de
azt se nekünk
benne
kelljen.
Kéne lenni, Oszi, mert
vagy adjuk
jó,
el ingyen.
Meg tudjátok ti érvelni ezeket. Tehát, hogy látod, én amit hármas szintnek gondoltam, azt simán leérvelted. Lehet, hogy benne kéne egy ilyen profilok.
Is adnánk hozzá, egy hány pontos? Hát mert persze. Ez működik ingyen, hogy fogjatok egy angol-magyar szótárat, ahol a magyar szó van vastaggal szedve, mondjatok egy számot, hogy 17, kinyitott bármelyik oldalon, és a 17. szó lesz az, ami a feladat, és mondd el, hogy miért XY hibája, és a másik mondja el, hogy miért nem XY hibája, és kész a játék.
Úgy elképzelem az 1970-es éveket, amikor a hazafias népfrontban így föl voltak háborodva az elvtársak, hogy már erről is a Kádár elvtárs tehet. Már mindenről a Kádár elvtárs tehet ebben az országban.
Na jó, ez lesz majd az előszó, vagy nem is tudom, mit írnak a társasjátékokra. Az emberek nem kedvesek egymással, mindenki a saját gesztenyéjét kapargatja. Ebből egy csomó verziót kaptunk, tehát a kedvesség hiányából, úgyhogy én ezt annyival egészíteném ki, hogy ha kedvesek, azzal sem, hogy mindig beljebb, tehát sokszor pont úgy kapargatja a gesztenyeit, hogy kedveskedik, tehát egy kis sörözés, egy kis bók, azt lelkizés veled, a leghangosabban nevetés a vicceiden lehetnek befektetések a jövőre nézve, tehát hogy lehet, hogy kialakul egy ilyen kis látszatbarátság, amiben már hogyha ő kér, akkor meg lehetetlen lesz nemet mondani, mert már örülsz, hogy kibalanszírozhatod ezt a helyzetet, és akkor persze, hogy megcsinálod akármit kéred. Ez egy rettenetes kalitka, amiben így beraknak ezeket.
Mészáros Lőrincnek is jól kellett gáz szerelnie ahhoz, hogy nagyon sikeres vállalkozó legyen, nem?
És még hogy hozott be Orbánt?
Még?
Hát igen, azért hangozzon el a neve
és hogy tudnál abban azért érvelni, hogy ez nem az ő hibája? Abban a játékban te állandóan a fehérrel akarnál lenni, nem a de feketével, vagy érted, mire gondolok?
Bocsánat.
Lenne narancsbábú, meg kékbábú, vagy akármilyen színű bábú, és a Robi nagyon jól játszana, ha ő a kékbábúval van, és a narancs ellenében kell kijelenteni, de vajon tudnál-e jól szerepelni a játékban, ha a narancs
azt tudod, hogy van?
Szerintem ebben a játékban azért a magyarok többsége mindkét oldalt el tudja jól játszani.
Azt úgy oldalá meg, Robi, hogy ilyen óriás mocskolódás, és akkor a végén, na jó, de lehet, hogy igen, akkor mégse az ő hibá.
Nem, pont, hogy nem tudja a többsége mindkét oldalt eljátszani, hanem a többségben rengeteg ember tudja képviselni az egyiket, rengeteg a másikat, de aki igazán tisztán tud érezni, vagy mentesül az érzelmeitől, és ténylegesen szellemileg kívülről, vagy felülről vizsgálja, az, aki mindkét pozíciót jól be tudja tölteni.
Én azért láttam egy-két példát arra, hogy milyen az, amikor a előző rendszerben, még mit én, 2010 előtt valaki az akkori rendszernek megfelelő liberális álláspontot foglalta el, aztán az Orbán rendszer első néhány évében nagyon-nagyon szívós, nagyon kemény tökű ellenzéki volt, és mostanra megtanult együtt élni ezzel a rendszerrel. Most, hogy a rendszer már tulajdonképpen Magyarországot lobbizza ki az Európai Unióból, meg a NATO-ból. Most, hogy már a Oroszország unióba, meg NATO-ba ékelt dárdahegyeként funkcionál az ország, megszületett benne a szinoptizmus képessége.
Tőlem várod, hogy kihúzzam belőled, hogy kire gondolsz, vagy direkt tényleg nem akarsz nevet mondani?
Nem akarok nevet mondani, ezt a hallgatókra bízom, hogy kiben látják meg
jó,
ezt.
Jöhet kommentbe az összes ilyen rágalmazás. Eszter, pontosan mit mondott ez az ember, hogy ő időskorára emiatt szomorú, vagy emiatt keserű a felnőttkor, és mit mond? Mi az?
Azt, hogy mindenki a saját gesztenyét kapargatja?
Teje és előtte?
Hogy nem, az emberek nem kedvesek egymással.
Nekem tök jól esik az, hogy valaki emiatt szomorú. De ugye a bölcsességet látom benne, meg az önzetlenséget, hogy nem az van, hogy van kocsim, és be kell vele mennem dolgozni, hogy nem emiatt mérges, hanem nem, eleve nem a düh, hanem a szomorúság keletkezik benne, az szerintem már egy fejlődés. És nem magára vonatkoztatható előnyöket, hanem egy össztársadalmi hiányosságot említ meg. Szerintem ez rohadt menő, hogyha valakinek ez okoz fájdalmat, hogy másoknak lehetne nyugodtabb és tartalmasabb és együttérzőbb az élete. Szerintem ilyenné kell válni, és ezzel jár, hogy lehet, hogy szomorú vagy általában. Szerintem pont ez az állapot, amikor egy picit örülsz, és egy picit szomorú vagy. Egyik szemed nevet, a másik meg sír. Hogy érzem, hogy kellene lenni a dolgoknak, és sajnálom, hogy mások nem férnek annyira hozzá ahhoz a lelki állapothoz. Szerintem ez rohadtul rendben van az ember. És nem tudom ki az, de így haver ezzel jár. Ez a legjobb állapot, amiben lehetsz.
Ez is valami. Küzdeni olyan, hogy 100%-ig jó legyen minden, soha sincs. Azért ez egy döntéssel orvosolható lenne, nem? Tehát az a mondás, hogy mondjuk minden 100%-ig jó soha nem lesz, de ez nekem rendben van, és 85-tel elégedett leszek, és akkor nem kapok rohamot, hogyha a burkoló egy milliméterrel elnézett valamit valahol, vagy mindig elfogy a barna kenyér 5 órára. Tehát, hogy ezekkel együtt lesz nekem a nap tökéletes, azért még így is baromi nagy ajándék, hogyha le tudsz hozni 85%-on egy napot, és aztán végül egy élet. Mert sok 85%-os nap az lesz egy ilyen élet, és az még mindig lehet jó, ha nem feszülsz rá erre a 100%-ra.
De ez miért szomorú?
Mert hogy soha nem találkozik a tökéletességgel, gondolom.
De hát ez tök jó, ha le tudott róla mondani.
Nem eleve tudott, ezt én teszem hozzá már, hogy ez lenne a megoldás. Ő csak annyit mondott, hogy küzdeni és küzdeni, mert olyan, hogy 100%-ig jó legyen minden, olyan soha nincs.
De akkor pont csak annyira kell küzdeni, hogy ami ki tudott jönni. Tehát az utolsó 3%, amit hozzáteszel, az, ami ilyen megnyomorító, megfájdalmas, és kényelmesen kijön valamennyi. A kérdés az mindig az, hogy ki kinek dolgozik. Ha te a saját munkavégzésedben határozod meg, hogy akkor 85%, akkor jó, ha olyannak dolgozol, aki 81-et vár el, és nem 90-et meg 100-at. Ha pedig te veszed igénybe, akkor remélem, hogy a burkolód az nem 84-et hoz, hanem 86-ot, és te elégedett vagy. Ezek találják meg egymást, most nem tudom, hogy mi a 100% abszolút egy burkolásban, vagy egy lambéria felrakásban, de nyilván van az, hogy így úgy néz ki, mint egy angol fogsor a lambéria falon, vagy esetleg tényleg párhuzamos. Azért ez így felvett kérdéseket. Mindenki találja meg a párját, és az tök jó, hogyha olyat bízott meg, akinek nem esett nehezére pont azt a színvonalat hozni. Ehhez viszont kéne egy rendszer, amiben kapsz egy olyan minősítést munkavégzőként, hogy te a 80-85 közötti vagy, és nem úgy élnéd meg, hogy rohadjatok meg, hogy 4 csillagot adtatok nekem, és kéne egy olyan felvevő piac, aki magáról el tudja mondani, hogy ő nem a tökéleteset várja el, hanem érzi, hogy figyelj, az nekem nagyjából úgy jó lesz. Érdekes módon ezt, amikor csillagokról van szó csak, akkor mindannyian úgy gondoljuk, hogy az 5 csillag jár nekünk, mi azt szeretjük, és azt nyújtjuk, és azt is fogadjuk el. De amikor bemész a TripAdvisor-ba, és ott már dollárjelekkel van jelölve, akkor hát akkor mégse a 4 dollár. Jó lesz nekem a 3 dollárjeles étterem is. Ha már fizetni kell érte, akkor már 85-75 elég lesz, köszönöm szépen. Kicsit hideg a leves, de nem 17.000 forint volt, hanem 1400, úgyhogy akkor baró.
Jó, de akkor jó vajon a 100%-ra törekedni? És mit szólna ehhez Orbán Viktor?
Nem tudom, hogy jön ide Orbán Viktor.
Na nézzünk egy utolsót, van egy nagyon érdekes Imre nevű hozzászólónk, azt mondja, a legnagyobb csalódásom felnőttként, hogy senki sem olyan hitvány, mint én. Képtelen vagyok csalódni bárkiben is, tök pozitívak a benyomásaim másokról, folyton csak én tartogatok kellemetlen meglepetést azok számára, akik pozitívan állnak hozzám. Kicsit frusztráló, de próbálok együtt élni ezzel. Nem könnyű, de ez van. Ezt elhisszük amúgy Imrének, vagy itt hallunk mögötte egy anyukát, aki...
Szerintem viccelődik, de hát nagyon rossz személyiség, de ugyanakkor nagyon jó mentalitás. Ugye? De az a kérdés, hogy akinek ilyen jó mentalitása van, annak lehet a jelleme ennyire hitvány?
Mint nem, pont ezt mondom, nyilván nem hiszem el neki.
Nyilván nem. Hmm. Nyilván nem. Ehhez a mentalitáshoz, ehhez jellem kell.
De egyébként én elhiszem, hogy ezt éli meg, tehát, hogy ő most nem trollkodott velünk, viszont azt nem hiszem el, hogy ez egy abszolút igazsága lenne a világnak, hogy Imre mindenkinél rosszabb, mert 5 perc alatt találunk nála rosszabbat, Robi 1 másodperc alatt is, és szerintem itt ő meg...
Én rosszabb vagyok, mint Imre. Nem, nekem ilyen szerintem. Egyszerűen találok.
Szóval szerintem ez valaki másnak a szavai, és ő csak megvalósítja nekem, ez cseng ki belőle.
Egyrészt van egy ilyen kis anekdota, amiben... megkérdeznek valakit, hogy ő jó embere, és akkor aki nem tudja, vagy kételkedik benne, az inkább jó ember, mint aki rávágja, hogy igen.
Aha,
de lehet, hogy álszerénység, és ha álszerénységből mondod ezt, akkor meg pont levonás járna érte, ha a háttérben ülne egy zsűri. Másrészt, Imre...
De a zsűrinek ismernie kéne őt ahhoz, hogy ezt meg tudja ítélni.
Ez is igaz. Ha Imre ennyire nehezen viseli a lelki ismeretében, hogy ő silány munkát, silány kapcsolatot, silány figyelmet, silány akármit tud produkálni, szavakat, gondolatokat, hadd ne soroljam tovább, mert Imre egyre jobban rosszul érzi magát, amennyiben nem viccelt. Ha ő ennyire tudja, hogy nem szakad rá a lelki ismerete súlya annyira, hogy végül jobban végezze, több figyelmet adjon, tudod, emelkedjen a minősége a bárminek.
Figyelj.
Ez is a tartásnak egy formája.
Figyelj.
Benne van annyi gerinc, hogy ő a silánysághoz akkor de is tartja magát, ha már nagyon fáj neki, hogy rossz, amit csinál.
Egy szarember soha nem fogja elismerni, hogy ő egy szarember. Soha. Hogyha ki odaáll valaki, és azt mondja, hogy én egy szarember vagyok, akkor ott már lehet feltételezni, hogy az illető egy minőség.
De nem
hogy
ezt,
mondana
de nem
ilyet
ezt mondja,
egy szarember?
Ő nem ezt mondja, ő érzékeli, hogy nem jó, de lehet, hogy nem direkt ad keveset, hanem szerencsétlenségből. Tehát, hogy ő szeretne neked szépen ajándékot csomagolni, de végül úgy fog kinézni, mint egy atombaleset. Ő szeretne odafigyelni, de közben elkalandoznak a gondolatai, mert nézi a cipőjét.
De hogy emiatt vádolja önmagát, hát ez már önmagában egy emberi minőséget feltételez.
Ez nyilvánvaló. Az milyen, hogy az emberi minőségének az előnyeit nem tudja másra kiárasztani, hiszen szerencsétlen és minden rosszul sikerül, amikor jó a szándéka, belül viszont bűnhődik érte. Mert most ez egy ilyen felállás, nem? Hogy nekünk semmi előnyünk abból, hogy ez a képzeletbeli Imre, akit mi most felruházunk mindenféle tulajdonsággal, semmi előnyünk abból, hogy ő ilyen jó szándékkal követel többet magától is, mert nem tudja teljesíteni. És azt gondolom, hogy ez úgy fordulhat elő, mert ne tagadjuk ennek a létezését, ha ő két balkezes. Hányszor van olyan, hogy valaki jó szándékból próbál valamilyen akadályt megugrani, és végül rosszabb lesz. Van egy kollégánk, aki egy nagyon pici foltot hagyott egy plafonon egy forgatási helyszínen, és mielőtt bárki bármit mondott volna, egy nedves rongy, hogy mondta, hogy várjál, letörlöm, és így szétkent egy nagy szürke valamit. Tehát a helyreállító munkálatnak az első 4 másodpercében végül észrevehető és zavaró lett az a hiba, ami ott korábban senkit nem zavart volna. De ő nem két balkezes, csak előfordul ilyen. És ezt látom ilyennek, mert ő hasonlóan lelkiismeretes az a csávó, aki ezt csinálta. Az elgondolkodtató. De a legelgondolkodtatóbb az az előző, van hozzá név, ez aki azt mondta, hogy az zavarja, hogy az emberek nem kedvesek egymással.
Lehet, hogy van, de nem másoltam át.
Jó, ez tök jó, szerintem így menjetek haza, hogy ezen a fickon gondolkodtok, mert nagyon rendben van. Köszönöm, hogy zavartam. Nem akartam.